Kedves hallgatóink! Beszélgetést hallhatnak a Mária Rádió januári almádialógus lelki gyakorlatának vezetőjével, Forrai Tamás, jezsuita szerzetessel. A riportot Ercsényi Lajos, zalaegerszegi akolitus készítette.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm Önt, kedves Mária Rádió hallgató! A Mária Rádió 2023. januárjában indította el az almádialógus lelki gyakorlat sorozatot Balaton-Almádiban, a Ciszterci Rekreációs Központban. 2026 tehát a negyedik év lesz, amelyben a hagyományok szerint 10 rendezvényre várjuk a jelentkezőket, azokat, akik nem csak a saját lelkük megerősítésére, hanem és főként a Szentlélek vezetésére, útmutatására vágynak. Elsőként a Meghallgató Egyház, avagy a Szinodális Út címet viselő alkalomra kerül sor január 23-a és 25-e között, amelyet Forrai Tamás atya, pécsi egyetemi lelkész, jezsuita szerzetes fog vezetni. Az egyház Isten szeretetének műve, amely mindig képes megújulni. Jézus ma is az egyházat, s benne mindannyiunkat kész magával vinni erre az izgalmas útra, amelyet a Szentlélek vezet. A Ferenc pápa által 2021. októberében meghirdetett szinodális folyamat a megújulást célozza, és az egyház életét és küldetését érintő alapvető kérdésekre keresi a választ. Például, hogy miképpen tud hitelesen jelen lenni és szolgálni a harmadik évezred változó körülményei között, vagy hogyan tudja a mindennapokban hatékonyabban hirdetni az evangéliumot. A Mária Rádió januári lelki gyakorlatán ezekről a kérdésekről is szó esik majd, de épp így arról is, hogy hogyan tudunk mi laikusként, hétköznapi emberként részt venni ebben az izgalmas folyamatban. Mi a mi személyes feladatunk, szerepünk és küldetésünk? A meghallgatást és párbeszédet feltételezve, hogyan tudjuk közösen, szeretettel építeni a jövő egyházát, a mi egyházunkat? Forrai Tamás atyát telefonon értük el, a következő percekben a vele készített interjút hallják. Kedves atya, Ön bizonyára sokan, de talán nem mindenki ismeri a Mária Rádió hallgatói közül. Kérem, mutassa be Önmagát, mióta szerzetes és pap, merre szolgált, mi a papi elmondata?
Köszönöm a beszélgetés lehetőségét, mindig jó alkalom itt Mária Rádiónak a hallgatóihoz szólni. Hát a rövid válasz az, hogy Budapesten nőttem föl, ott tanultam, alapvetően a történelem érdekel, történelem latin szakon végeztem az ELTE-n, a kommunizmus utolsó végzős generációként 89-ben, és az egyetem évei alatt nagyon megerősödött bennem a hit keresése, a hit megerősítő, a hitet megerősítő közösségnek a keresése, ebben a közösségben egy a saját küldetésem, hivatásomnak a keresése, és ennek a folyamataként sok-sok lépésben párhuzamosan harmadéves voltam akkor az ELTE-nél, kezdtem teológiát és tanulni világi hallgatóként, és úgy mire 89 tavaszán végeztem az ELTE-n, addigra világos volt, hogy megszületett egy papi hivatásom, így kezdtem el 89 őszén a szemináriumot negyedéven, és a rendszerváltást így bent a szemináriumban éltük meg, ahol nagyon sok tapasztalat volt, egészen különleges, érdekes dolog volt így a egyházi rendszerváltást belülről megélni, és egy része volt, hogy a feloszlatot, 50-ben feloszlatot feltes rendek hirtelen elkezdtek élni. És egy nagyon erős minta volt ott akkor bent számunkra. Sokan köteleződtünk el megőrülési mozgalmak, hogy kár szertes rendek mellett, és nekem ez volt a jezsuita rend felé való elköteleződésemnek a íve. És így negyedik évem teológiában befejeződött, és akkor én jelentkeztem, és a noviciátusban, 90-ben az első legális noviciátus évfolyammal kezdtem, 98-ban szenteltek, a tanári hátterem miatt, tehát 12 évig szolgáltam Miskolcon, az ottani jezsuita gimnáziumnak a felépítésében, utána bő 6 évet újra Budapesten voltam, vendégvezetésben, és aztán 7 évet a torontói katolikus plébánián, amit 48 óta a jezsuiták látnak el, szolgálnak, és egy év óta vagyok Pécsett egyetemi lelkész, tervező lelkész. Itt szeretnénk újra fölépíteni egy jezsuita közösségi missziót, de talán később itt elő fog kerülni. Alapvetően azt gondolom, hogy a jezsuitaként is különösképpen, de valahogy korábban is a figyelni, vezetve lenni a lélek által, ez egy meghatározó tapasztalat volt egyetem alatt, hogy ha igazán tudok figyelni, akkor nagyon sok olyan aha élményt fogalmaztam meg. A menetközben láttam azokat a pontokat, jeleket, amik egyértelmű döntési pontokat jelentenek, elfogadom-e vagy nem, de hogy az Úr megmutatja ezeket. Az ezekre való figyelés, azt gondolom, így meghatározó volt számomra.
Nagyon izgalmas lehetett annak idején a rendszerváltás után egyszer csak észrevenni azt, hogy az eddigi vagy addigi jó esetben papi vagy civilben lévő ismerős atyák egyszer csak rendi ruhában jelentek meg. Hát nyilván nem a jezsuitákra gondolok, hanem mondjuk a ferencesekre vagy a pálusokra és a többiekre. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon forradalmi időszak lehetett számodra, számotokra. Azt olvastam, amikor készültem erre a beszélgetésre, te is említetted az előbb, hogy Miskolcon voltak éppen az ottani jezsuita iskolának és kollégiumnak a felépítésében is hát komoly feladatot vállaltál és végeztél, és hát ugye, ha jól értem, most Pécsett, azt hiszem ezt úgy mondjátok, hogy a jezsuita 3.0-ban, tehát a jezsuiták pécsi harmadik honfoglalásában szintén a fiatalokkal foglalkozol. Gondolom van különbség a miskolci, azt hiszem más korosztály volt az a ifjúság, amellyel akkor ott foglalkoztatok, és nyilván a mostani tanítványaid vagy fiatalok, azok pedig hát inkább egyetemisták.
Jó a kérdés, hogy miből van több hasonlóság, vagy a különbségből. Az, hogy fiatalokkal dolgozás, az mindig közel áll szívemhez. Valóban két különböző korosztályról beszélünk, de szinte fontosabb az, ami közben eltelt 15 év, hogy egy egészen más generáció nőtt föl, egészen más gondolkozással. Az egész szolgálatban is volt egy nagyon erős különbség. Amikor én 98-ban Miskolcra kerültem, akkor ott meg volt már egy egyértelmű rendi döntés, elindult egy olyan tartalmi, szellemi, fizikai építkezés, amiben be kellett állni, és amit igazán akkor tartalommal meg kellett tölteni. Abban a szempontból különleges a Pécs és más, hogy itt egy nagyon nagy szabadságom van, nincsen semmifajta ilyen megkötöttség, tehát maga az, hogy mit csináljunk itt, ez egy érdekes önálló kérdés, valóban egy megkülönböztetési folyamat, meghallgatási folyamat, hogy mi legyen itt a szolgálatunk, ami ott akkor adott volt. De talán az is egy különbség, hogy ott Miskolcon egyértelműen egy nagy intézményben való meghívásunk volt, gimnázium, kollégium, sőt akkor ahhoz kapcsolódó plébánia, mindez Miskolc legnagyobb lakótelepén a híresített Avas délen levő szolgálattal kapcsolva. Ami most egy különbség, hogy itt Pécsett alapvetően úgy indultunk, hogy ne intézményfenntartói keretekbe gondolkoztunk. Próbáljunk kilépni abból a hát nagyon nehéz kényszerzubbonyból, amiben van a Magyar Egyház rengeteg intézménnyel, Magyar Egyházak tulajdonképpen keresztény egyházakra ez egységesen vonatkozik, amik rengeteg lehetőséget adnak, de egyre inkább látjuk, hogy rengeteg megkötözöttséget, függőséget, kényszerpályákat jelentenek. Mi itt most, és ebben mi is benne vagyunk jezsuita rendként, nálunk így most egy meghatározó cél, hogy próbáljuk meg azt Pécset, hogy nem merülünk el ezekbe az intézményfenntartási szükséghelyzetekben, ne ez vigyel az energiánkat, hanem lépjünk be egy egyházmegyének a szolgálataiba, azokat támogassuk, és a tartalommal foglalkozzunk, ne építkezéssel és ne fenntartási gondokkal.
Ez az, amit úgy neveztél valamelyik veled készített riportban, hogy missziós tevékenységet végeztek Pécsett?
Igen. A misszió alatt azt is értelmezve, hogy egy klasszikus misszió, ennek a rugalmassága, ennek a kreatív mozgékonysága értelmében. Amikor Jézus társaságán nézzük a rendben, akár csak a magyarországi működést nézzük, megvannak a nagy intézmények, de egészen különleges hatása volt mindig a nem intézményhez kapcsolódó, hanem az egyházmegyéknek keretei között levő missziós küldetésben. Ezek lehetnek akár úgy, hogy most akkor egy-egy területen intézményben levő rövidebb, olyan megmozgató, felforgató, a Szent Lelket tényleg behozó keretek, ahol utána azt mondjuk, hogy a cél az, a feladat az, hogy az ottani közösséget erősítsük meg, nyissuk meg még jobban a lélek számára, és hát még bízunk abban, hogy ők ezt jobban tudják csinálni, mert ők vannak benne,
igen,
ők élnek abba.
Igen.
Ebben az értelemben egy klasszikus mozgék, hogy mobil missziót emeltem ki korábban is, igen.
Hát izgalmas lehet, de most egy kicsit hadd váltsunk irányt, mert hogy át szeretnék térni arra, hogy januárban ellenben nem egyetemistákkal, és nem is középiskolásokkal, és nem is egyetemi vagy iskolai körülmények között, hanem egy kvázi nyilvános lelki gyakorlaton kell majd, vagy hát lehet a Jóisten dolgairól beszélni, ugye konkrétan a meghallgató egyház vagy a szinodális út témakörben. És hát csak egy ilyen rövid kérdésem van, hogy vajon módszertanilag különbség van egyetemistákkal beszélgetni, igen, a saját korosztályuknak a jellegzetességeivel, illetve hát egy olyan közösségnek beszélni, akik többnyire idősebb, korábbi korosztályoknak a tagjai. Ez okoz-e gyakorlott papként, okoz-e problémát esetleg, vagy ez már megszokott, hogy egyszer így, egyszer amúgy kell megszólítani a hallgatóságot?
Korosztályok közötti mozgás nagyon-nagyon szükséges így egy lelkipásztori szolgálatban. Kettő, itt inkább a nagyobb különbség nem is a korosztályok között, hanem a forma között, hogy ez egy lelki gyakorlatos, egy háromnapos lelki gyakorlatos együttlétnek a dinamikáját hozhatja. És ez viszont olyan, ami mindig közel volt hozzám, tehát itt most a pécsi szolgálatom is tulajdonképpen két lábon áll, egyetemi lelkészség mellett én aktívan szolgálok a püspök Szent Lászlói Jezsita lelkezős háznak a szolgálatában, ottani lelkgyakorlatokat kísérek. Tehát ez mindig egy szívem csücske volt, mindig egy olyan különleges jezsuita karizma, amihez bármilyen feladatom is volt, mindig próbáltam kapcsolódni. Jutóképpen ennek a tapasztalatára építek.
Értem. No, hát akkor talán most térjünk át a januári leendő lelki gyakorlatra, ugye, ami a szinodális útról szól, és hát nem is tudom, hogy mennyire finoman, de azt szeretném megkérdezni, hogy a szinodalitásnak a történetét nézzük, hát ugye azt gondolhatnánk, hogy hát ez nem új keletű, 2013-ban kezdte el ezt hangsúlyozni Ferenc pápa, miközben másik oldalról hát azt mondjuk, hogy a jeruzsálemi szinódus volt, amikor az apostolok együtt megbeszélték a dolgaikat, az volt a kezdet. Ez a bő 2000 évben miért van az, hogy az elmúlt, nem tudom én, 12 évben kapott ilyen erős hangsúlyt a szinodalitás?
Valóban ez mindig egyházban ott levő alapideál volt. Valóban ez, valóban azt mondom, hogy akár visszamennék az Ószövetségre, tehát akár Mózesre, tehát amikor a Mózes megosztja, lehívja az őrá már megérkező léleknek az erejét a 72 tanítványra, öregre, ez ugyanezt jelenti. Annak a tapasztalat az egyházban, hogy közösségileg is meg tudjuk kapni a Szent Lelket, közösségi szolgálatra, közösségi megkülönböztetésre. Tehát ez mindig ott volt, az első kérdés valóban. Miért jött ez most elő? Akkor meg visszanézném, hogy Mikor jött ez tipikusan így elő? Az egész szinoritásnak, vagy a zsinati gondolkozásnak volt egy reneszánsza a korai humanizmusban, amikor az egyház hatalmas belső válsággal, megosztottsággal küzdött, és ebbe az irányba próbálta megtalálni azt a újra használható formát, ami segít kilépni ebből a válságból. Tehát több ilyen jellegű forma volt. Alapvetően a második vatikáni zsinatnál erősen élt, megérhet, nagyon tudatosan előtérbe állítja, akár így az egyetemes zsinat, akár pedig a tematikus, vagy regionális, vagy püspökkari közegben, keretben tartható ilyen zsinatoknak az útját. Előtérbe helyezőt azért erősebb már az elmúlt 8 évtizedben. Miért jött most ez ennyire elő? Azt gondolom, hogy megint az egész világ olyan válság sorozaton megy keresztül, ahol egyszerűen nem tudunk a tegnapnak a módszereivel választ adni. És hogy annyira fölgyorsultak ezek a kihívások, hogy nem érjük utol magunkat, és az egyház séri utol magát, és azt hiszem, hogy Ferenc pápa azt tapasztalta meg, hogy egyszerűen a gondolkozásmódunkat kell, az eljárásmódunkat, hogy egymáshoz kapcsolódunk, és hogy közösen a Szentlélekre hallgatunk, ezt kéne úgy megerősíteni, hogy ez akkor utána minden más döntésünkben is tudjon eligazítást adni. Márpedig azok a szavak, amiket tegnap úgy gondoltuk, hogy mindenki azonosan érti, majd nem úgy érti, hatalmas bizalmatlansági válságok alakultak ki, egy valóban egy egyetemes, az egész világra kiterjedő egyházon belül olyan kulturális, történeti különbségek vannak, amik nagyon nehézé teszik, hogy hogyan lehet akkor erre igazán egy közös katolikus választ adni. A világnak nagyon sok részén látjuk azt, hogy a politika nagyon károsan manipulálja a hívőket a kihasználás vagy az üldözésnek a szintjén. Igen. Tehát egy látszat partnernek, vagy egy látszat ellenségnek téve nincs különbség a kettő között, mind a kettő manipulás. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy ezt a régi új eszköz kéne megtalálnunk, azt gondolom, hogy erre hívott minket Ferenc pápa.
Értem. Hát ugye a manipulálás az nagyon sok területen érzékelhető ez. Az egyik kedves barátom mondta a minap, hogy ennek egy ilyen nagyon Szent Miklós ünnepe kapcsán nagyon érzékelhető megvalósulása az, amikor végig gondoljuk azt, hogy a valamikori Szent Miklós Mikulás ünnepből úgy télapó lett, és a legutóbbi években pedig már Coca-Cola-s kamionok azok, amelyek a Mikulás ünnepre próbálnak valamilyen módon utalni, tehát hogy egy jelentős szemléletbeli változásnak is a tanúi vagyunk, arról nem is beszélve, hogy nyilván etikai kérdések is felmerülnek ebből kapcsolatban.
Igen, ez egy jó példa arra, megint azok a válság jelenségek, hogy a környezetünk kihasználja, rosszul használja a keresztény értékeket, jelképeket, szimbólumokat, és itt Szent Miklósból hogyan lesz Pepsi reklám, ez tipikusan akkor egy ilyen. Tehát itt vagyunk most, ugye, amikor veszük a beszélgetést, az adventi időszak, hogyan lesz ebből a lecsendesülő, befelé forduló időszakból egy fölgyorsult, a szokásosnál is jobban őrültek háta jellegű, a szokásosnál is inkább a vásárlásról szóló stresszes időszak.
Hát igen. Pont
ezáltal, amit így mond. Tehát ez sajnos megvan. Ezek talán még a látható részei ennek a válságtünetnek, talán ezeket látjuk. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezektől tudjuk magunkat szabaddá tenni. Ez egy folyamatos küzdelem.
Igen, és hát ebben szemléletbeli váltást is el jó lenne valamilyen módon elérni. Varga László püspök atya szokta mondani, hogy domestikáltuk az egyházat, tehát mindenki a saját úgymond képére és hasonlatosságára, elnézést ezért a kifejezésért, alakítja, vagy szinkretista módon alakítja a saját, hogy is mondjam, hitét, vagy vallásgyakorlatát, ami hát szintén ellentétes azzal, amit az egyház tanít.
Igen, a domestikálás, egyszerűen az, hogy megszelidítés, saját célra használás, ez egy nagyon jó leírása ennek a problématikának, és azt gondolom, hogy ez egy szöges ellentétben áll az evangéliummal, ez egy szöges ellentétben áll a Krisztus által kért jelszereppel, profétai jelszereppel. Igen. És ebbe nem szabad belemenni, ezt újra és újra föl kell ismerni, ki kell mondani, hogy rossz ez a domestikálás, és ellene kell menni.
Igen. Hát visszatérve a témához, bár nem kifejtve, mert akkor mi marad majd a lelki gyakorlatra, arra vonatkozóan van-e látásod, van-e ismereted, hogy az elmúlt években a magyarországi szinódusi meghallgatások, konzultációk, azok milyen eredményre vezettek? Tehát mit lehet tudni arról, hogy ugye sokunkat megszólított az egyház, volt lehetőségünk elmondani a véleményünket, ezeket összegezték is. Hogy van ennek a tovább vitele, visszajelzése? Mikor lesz ebből a meghallgatásból, mikor lesz ebből mondjuk például cselekvés? Vagy nagyon belecsaptam most a lecsóba? Nagyon.
Nem. És próbálom bontani akkor így. Van ez az egy tapasztalat, a nemzetközi tapasztalatra. Hazai tapasztalat kevés. A magyar egyház látható formában kevés helyen tudott élni ezzel a szinodális úttal 21 és 24 között. Ennek látható, világos, megújító ereje én láttam így, és lehet, bármi elkerült a figyelmemet, de mondjuk a Pannonhalmi, a Váci, a Nyíregyházi, az Erdélyi, a Temesvári egyház megyében. Uh-huh. Miért itt? Gondolom, hogy ez alapvetően így egy adottságoktól is függött, de ez a kisebbség a magyar egyházon belül nem ment át. Azt gondolom, hogy volt egy nagyon erős szűrő, ami kialakítottak Ferenc pápával szemben egy manipulált ellenszenvet, az nagyon nehézé tette, hogy ez a folyamat meg tudjon érkezni a magyar egyházban.
Értem.
Én annak örülök, hogy ezekhez egyház megyékhez látom, hogy zárkoznak föl újabb egyház megyék. Úgy, hogy ugye Leó pápa azt kérte, hogy egy következő 3 éves folyamatot hirdetett meg, hogy a 26-os évben kifejezetten újra a plébániák szintjére vigyük le ennek a gyakorlatát, próbáljuk behozni, és azt látom, hogy az előző egyházmegyékhez kapcsolódóan a Kaposvári, az itteni Pécsi egyházmegyében indulnak ilyen folyamatok. Kaposváriban is indultak. Tehát ugye ez önmagában egy jó, azt gondolom így. Tehát ez az eredet bővül és nem csökken. De én egy picit kitágítanám a kört, tehát hogy azok a gyümölcsök, mert erre kérdeztél, tehát Magyarországon azt mondom, hogy túl kevés így a statisztikai alap, amit lehet. Én próbáltam nagyon figyelni olyan beszélgetésekre, ahol például a magyar résztvevő beszéltek a szinodális tapasztalatról, illetve ahol ezzel foglalkozó vatikáni és más csoportok próbálták összefoglalni a lehetséges gyümölcsöket. Én azt gondolom, hogy az egyik ilyen nagy dolog a lelki megújulás, hogy a Szentlélek középpontba került. A Szentlélekre való figyelésnek a gyakorlata, az, hogy nem egy gyors akciót keres ez a folyamat, hanem alapvetően egy belső megújulás. És egyre többen talán fedezzük föl, hogy a lélek vezetése az nem egy elvont fogalom, hanem azért megtapasztalható egyéni és közösségi valóság. A másik, ehhez kapcsolódóan, hogy azt mondom, hogy lassan megtapasztaljuk, ez egy tanulási folyamat. Tehát valami olyanba hozott be ez a pár év sokunkat, ahol azt tanultuk, hogy megkülönböztetés, a közös döntés, a közös imádkozásnak a tapasztalata, ez egy olyan, ami lépésről lépésre elmélyíthető mindenkibe, világi hívekbe is, a meghallgatás kultúrának a elmélyülése. Szerintem ez nagyon erősen itt így megjelen. Nagyon erősen hangsúlyozzák a résztvevők, hogy egy új kapcsolati forma alakult ki, akik ott voltak a 23 és a 24 októberében a római zsinati alkalmakon, hogy valóban egy testvériséget tapasztaltak meg, terikus és világi férfi és nő, európai és nem európai között, hogy a meghívottnak a méltóságát megtapasztalták. Laikusok, nők, fiatalok szerepének az újra értékelése. Tehát ez egy új egyház képet, egy új egyházi gyakorlatot elkezdett beültetni, annak a tapasztalatát, hogy mindig, akiket így mondtam, a tág egyház, egy úton vagyunk.
Igen.
Egy Isten népe központú egyházban, amely elkezd ezek alapján élni. Az, hogy a peremen levők is bevonásra kerülnek a földrajzi perifériákon, és az egyháznak a szociális és kulturális periférián levők is, hogy helyi egyházak nagyobb szerepet kapnak. Az, hogy mindenki, egyén, közösség, egyház megye, nemzeti egyháza a saját ajándékait fölismeri, és ugye ezzel van feladat, hogy a fölismert ajándékokat átadjuk a megtört világnak. Tehát nekem ezek jönnek át, olyan gyümölcsök, amik azt mondom, hogy számomra rendkívül fontosak, és azt érzem, hogy ezeket így látom is.
Értem. Nagyon izgalmas ez a dolog. Az jutott eszembe, hogy ugye a meghallgató egyház cím az bizonyos értelemben kicsit megtévesztő, mert hiszen, ha jól értem, nem arról lenne szó, vagy nem arról kellene, hogy szó legyen, hogy az egyház meghallgatja a laikus tagjait, hanem arról kéne inkább szó legyen, hogy mindannyian meghalljuk a Szentléleknek a szavát.
Igen, ez abszolút lényeges. Tehát azért mondom, hogy ez egy közös meghallgatás, mert mindenki bejön. Tehát ez egyértelmű itt a folyamat meghirdetésekor a Ferenc pápának, Leó pápának a nyilatkozataiból, a záró dokumentumból, hogy itt a szinodusi folyamat célja, hogy a Szentlélekre tudjunk figyelni, hogy közösen keressünk így a léleknek a válaszát, miről, arról, hogy hogyan működik ma az egyház, hogy milyen struktúrák és szokások segítik, és még akadályozzák a küldetésünket a világhoz, és hogy hogyan lehet tulajdonképpen egy együtt haladó, a lelket együtt kereső, mindenkit befogadó, a jövő felé reménnyel teli közösségként élni. Tehát tulajdonképpen az alapvető kérdés az, hogy akkor hogyan történik a lélek által való vezetettségünk az egyházban. Igen, ez egyértelmű, hogy mondod, ez fontos, ez a pontosítás.
És hát ugye ehhez tartozik az a meglátás is, azt hiszem, hogy a veszélyei ennek a egyházon belüli kommunikációnak, nevezzük most így, az éppen ugye ott van, hogy ezt az előbb mondott megállapítást félreértve, ugye szembe kerül az egyházi hierarchiának a maga jellegzetessége, és a meghallgatáshoz kapcsolódó ilyen kvázi demokratikus módszer, tehát ugye az ember azt gondolja, hogy a meghallgatás azt jelenti, hogy akkor majd, ha kellően sokan mondják, akkor majd biztosan okossággá válik az, ami ott elhangzik, és akkor majd az egyház beemeli a saját mozgásterébe vagy gondolati világába azt, amit az okosságot mondók majd sugalnak. Ugye ehhez csak egyetlen egy megjegyzést hadd tegyek, hogy a Erdő Péter bíboros atyának volt egy megnyilvánulása, de a lényeg az, hogy ő azt hiszem azt mondta, hogy az egyháznak nem véleménye van, hanem tanítása. Magyarán mi mondhatunk laikusok bármit, hogyha az ellentétes az egyház tanításával, akkor abban nem lesz semmi.
Pontosan. Ez teljesen igaz, és ha idézem itt Erdő Pétert, egyetemistákkal volt egy pont egy szinodális útról való tanítása és beszélgetés, ennek a gyakorlása így november közepén, Budapesten, ahol az előadásában pont arra hozott példát, hogy a korai egyházban, az első részek egyházában, hogy mennyire természetesen működött ennek a lélekre figyelésnek, a lélek által adott karizmáknak a megosztása a presbiteri testületeken keresztül, abszolút a virágiaknak a jelenlétével, a már akkor formálódó hierarchián belül. És a kérdés az ugye, hogy akkor ez most akkor demokratizáljuk az egyházat? Nem. Tehát ez nem egy formai demokrácia. Ez még nem is egy olyan jellegű informális demokrácia, hogy keresünk konszenzust. Illetve van a konszenzusnak azért egy olyan formája, ami mindig abszolút értékű volt az egyházban, a tanításról figyelés mellett. Ha a 2000 évnek a zsinatait nézzük, és a nem külső hatalmi tényezők által megfutcsolt zsinatok, hanem a lényegi zsinatoknál, mi volt ott az ideálék, és azért a legtöbbször a gyakorlat? Volt egy új probléma, a zsinatok mindig egy aktuális kérdésre választ keresve gyűltek össze. És akik ott voltak, azok próbáltak úgy figyelni a léletre, hogy közben ezt mindig szembestették a tanítással, és mindig szembestették azzal, hogy nem mehet ellentétbe egy egyetemes egyháznak a tanítása a helyi tapasztalatokkal sem. Hát ez is egy érdekes. Tehát ilyen értelemben mindig a tapasztalatás, az egy digitális útakon, imádság,
Mária Rádió, a lélek hangja.
Társfelelősségről.